Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, minden kedves vendégünket, testvérünket is, és különösképpen köszöntöm a legkisebbeket is itt közöttünk, akik eljöttek az Úrházába. Egy rövid kis történetet szeretnék nektek elmesélni, amit nem olyan régen olvastam a tengeri csillagokról. Ismeritek a tengeri csillagokat? Ugye ezek nem olyan csillagok, amelyek az égen vannak, hanem a tengerben élő lények. És egy alkalommal a tengerben hatalmas nagy vihar kerekedett, óriási nagy hullámok csapkodtak a vízben, és ahogy a vihar elült, nagyon sok tengeri csillagot a vihar kidobott a partra, és ugye ezek az élőlények csak a vízben képesek élni, kint a szárazföldön nem, és ha kimaradtak volna a szárazföldön sokáig, akkor elpusztultak volna. És nagyon sok ember kijött a tengerpartra a vihar után, és nézte, hogy a sokféle állatot vagy élőlényt kisodorta a vihar a tengerpartra, sőt, még tévéstábok is kijöttek és lefilmezték, fölvették kamerákkal, hogy milyen nagy vihar volt és milyen hatása volt ennek a viharnak. És ahogy ott nézelődött a sok ember, az egyik kisgyerek levette a cipőjét, lefutott a homokba a tengerpartra, és elkezdte a tengeri csillagokat egyesével visszadobálni a vízbe. Az apukája megkérdezte, hogy mit teszel, hát ez a tengerpart óriási hosszúságú, és több ezer tengeri csillag kisodródott ide a tengerpartra. Mindet úgysem fogod tudni visszatenni a vízbe. Nem tudod megváltoztatni ezt az eseményt, ami itt történt. És azt mondta ez a kisfiú, nem baj, azt az egyet, amelyiket visszadobtam, annak a sorsát már megváltoztattam. És ezután az apukája is levette a cipőjét, és elkezdte a parton visszadobálni a csillagokat a vízbe, majd egyszer csak jöttek még néhányan, azután egyszer csak 10 lettek, 20 lettek, 50 lettek, 100 lettek, és valamennyi tengeri csillagot visszadobták a vízbe. Minden tengeri csillagot megmentettek. Talán ez a kis történet segít nekünk megértenünk jobban egy bibliai igét, amit szerettem volna eznek a történetnek a kapcsán veletek megosztani. Példabeszédek könyvéből, a 11. fejezetből, a 11. fejezetnek a 27. verséből, így hangzik a versnek az első része, aki jóra igyekszik, jó akaratot szerez. Ugye ez a kisfiú, aki visszadobta azt az egyetlen egy tengeri csillagot, nagyon jó szándékkal tette, mert sajnálta, hogy segítségre szorulnak, és nincs, aki segítsen rajtuk. És ő egyedül nyilván nem tudta volna mindet visszadobálni, és mindet megmenteni, mindegyik tengeri csillagnak az életét, de ez a jó szándék, amely egyetlen egy tengeri csillagnak az életét megmentette, mások számára is példaértékű volt, és az ige azt mondja, hogy jó akaratot szerzett valamennyi ott lévő nézelődőben, akik csak nézelődni mentek oda, és mindenkinek a szíve megindult erre, és ennek a kisfiúnak a példája arra ösztönzött mindenkit, hogy valamennyi tengeri csillagnak az élete megmeneküljön. Ha jóra igyekeztek és jót tesztek, az másokra is jó hatással van, és mindenkinek, aki körülöttetek lesz, és ott él a környezetetekben, jó szándékúvá tudjátok tenni. Hát adja Isten, hogy ilyen jó szándékú befolyással legyetek a ti környezetetekben, és a ti ismerőseitek körében. Köszönöm, hogy figyeltetek. Az ige tanulmányozása, ha nyitjuk meg most közösen a felnőttekkel, a nagyobbakkal az Isten szavát, az Isten beszédét, és legutóbb, amikor itt jártam, akkor akik itt voltak, azok talán még emlékeznek, hogy Józsué könyvének a 8. fejezetéről beszéltünk, és annak a tanulságait próbáltuk meg leszűrni. Nem onnan szeretném folytatni a mai gondolatmenetünket, de az ott elhangzott gondolatok jegyében szeretném, hogyha a mai alkalmunk is elhangzana, vagy a mai alkalommal is kutatnánk az igét. Két igét szeretném, hogyha alapigeként megkeresnénk az igében. Ez a két ige elhangzott a múltkori alkalommal a délutáni beszélgetésen, de akik nem voltak itt, így most ők sem maradnak le ennek a két igének a meghallgatásáról. Az alapigénk egy ószövetségi és egy újszövetségi igehely lesz. Ésaiás könyve 55. fejezete az első ilyen igénk, amelyet alapgondolatként kikeresünk és elolvasunk. Ésaiás könyve 55. fejezetéből azt gondolom, hogy mindannyiunk számára jól ismert igék lesznek ezek. A Bibliánk vastagon is szedi ezeket az igéket. A 10. és a 11. verset szeretném elolvasni. Ésaiás könyvének az 55. fejezetéből a 10. és 11. vers így hangzik. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Az Isten igének a befolyásáról, a hatalmáról beszél itt a Szentírás. Az Istennek a gondolatai által Ésaiás prófétán keresztül megnyilatkozhat számunkra az, hogy az igének milyen hatása van az ember számára. Azt mondja az Isten, hogy amiképpen az eső és a hó az égből leszáll, és amikor ez leszáll, akkor annak hatása van, valamit eredményez. Azt mondja a Bibliáról, az Isten az ő saját beszédéről, hogy így lesz az ő beszéde is. Hogy képes az embereket megújítani, termővé és gyümölcsözővé tenni, mint egy termőföldet. A kérdés csak az, hogy éreztük-e már bármikor, vagy bármilyen alkalommal, ami közösségi alkalom volt itt a mi közösségünkben, hogy az Isten bennünket most megöntözött. Hogy az Istentől most valami olyasmi áldásban részesültünk, és az Isten igéje most úgy hangzott föl a mi közösségünk előtt, vagy a mi számunkra olyan hatású volt, amit úgy éreztünk, hogy ez most közvetlenül az Istentől származó megöntözés volt. És ennek a megöntözésnek a hatására, ami életünk termővé és gyümölcsözővé vált, vagy ami egész közösségünk ilyenné vált. A másik alapgondolatot tartalmazó igehelyünk, az pedig Zsidókhoz írt levél 4. rész 12. versében olvasható, talán a számok alapján már mindannyian tudjuk, hogy milyen ige fog elhangzani, és már mindannyian talán idézni is tudnánk Zsidókhoz írt levél 4. rész 12. versét, ami így hangzik, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Ugye milyen különös Pál apostolnak a megfogalmazása, amikor azt mondja, hogy ez a beszéd, az Isten beszéde, az nem csak egy élettelen tárgy, amit a kezünkben fogunk, hanem bizony élet van benne. Milyen különös megfogalmazás ez, hogy tartunk a kezünkben egy könyvet, ami egy élettelen dolog, egy tárgy, és mégis azt mondja Pál apostol, hogy ebben bizony élet van. És aki ezt olvassa, az életet nyer általa, mert hogy az Isten beszéde élő és ható. És olyan ereje van, ami hat az emberre. Hat az ember gondolataira, hat az ember szívére, hat az ember lelkére, mert odáig is elhat és megítéli a gondolatainkat, és megítéli a szívnek indulatait. Képes az emberi szívet, az emberi gondolatot formálni, befolyásolni. Hát hogy lehet ez, miközben csak egy élettelen tárgyat tartunk a kezünkben? És hogy lehet az, hogy ez, amit a kezünkben tartunk, ez képes bennünket megöntözni, és képes gyümölcsözővé és termővé tenni? Vajon nem a leginkább ez az embernek a szükséglete, vagy a hiánya, vagy a közösségnek a hiánya, hogy ilyen közösségé váljon, ami termő és gyümölcsöző, és ami átélte ezt az élményt, vagy ezt a tapasztalatot, hogy az Isten megöntözte őket. Vajon át lehet-e élni ezt a tapasztalatot? Meg lehet-e élni mindazt, amit az ige itt elébünk tár, hogy bizony, amikor az Isten beszédét a kézbe vesszük, vagy az fölhangzik, annak abban bizony élet van. Képes-e valaki így megszólaltatni az igét, vagy egyáltalán lehetséges-e egy ilyenfajta tapasztalatban részesülni? Én egy ószövetségi történetet szeretnék, hogyha most közösen áttanulmányoznánk, ismert a történet, nem ismeretlen, különösen ismert, biztosan sokat hallottuk már igehirdetésekben, de érdemes lépésről lépésre megnézni, hogy hogyan tudott valaki az ószövetségben egy olyan eseményt létrehozni és megszervezni, amikor ennek hatására az egész közösség átélhette mindazt, amiről itt az ige beszél, hogy megöntözöttnek érezték magukat az abban résztvevő emberek, és ennek hatására az életük valami egészen más irányba változott, és amikor egy különleges döntést kellett hozniuk, akkor is tudták, hogy milyen döntés, az a döntés, ami helyes döntés. Hát nézzük meg ezt a történetet. A történetünk a déli ország részben, a megosztott királyságban játszódik, Izraelben. Pontosabban a déli ország részben, ugye az Júdának a területe már. Időszámításunk előtt a 7.-8. században. És mégpedig egy olyan időszak ez, amikor egy nagyon válságos időszakot élt át a déli ország rész, azért, mert egy nagyon istentelen, Istentől eltávolodott király volt. Ez a király pedig Akház király volt. Akház királyról mit tudunk az ige alapján? Talán fejből is emlékszünk rá, vagy néhány gondolat erejéig idézzük föl, hogy mit tudunk Akház királyról, hogy ő milyen magatartást gyakorolt az uralkodása során. Királyok második könyvéhez, ha lapozunk, akkor meg fogjuk látni, hogy az ige hogyan jellemzi Akház királynak az életét, a magatartását. Királyok második könyvének a 16. fejezetében. A második vers második felétől olvasom, és elolvasom még a 3. verset is, és utána a következő részeket már összefoglalom. Nem akarom, hogy ezzel az időnk elmenjen, de érdemes elolvasni majd otthon ezeket a részeket. Királyok második könyve 16. fejezet, a 2. versnek a 2. fele és a 3. vers. Nem azt cselekedte, ami az Úrnak az ő Istenének tetszett volna, amint Dávid az ő atya, hanem az Izrael királyainak útján járt, míg az ő fiait is átvitte a tűzön a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr az Izrael fiai előtt kiűzött. Nem tudom, hogy mennyire figyeljük, vagy érzékeljük-e, hogy itt ez egy különleges leírás az Isten részéről, mert ahogy két része volt szakadva Isten népe, egy északi királyságra, Izraelre és egy délire, Júdára, és a déli országrész királyára azt mondja, hogy úgy járt, mint az északi országrésznek a királyai. És ez az Istennek nem tetszett. Ugye? Nem Dávid példáját követte, ami az Istennek tetszett volna, olvassuk a 2. versben, hanem azt mondja, hanem az északi királyoknak az útján járt. Milyen különös ez, hogy az északi ország rész is elméletileg az Isten népek része volt, ugye? Az Isten népe volt, hiszen Izrael az Isten népe. De ezt mégis felrója Akház királynak Isten, hogy az izraeli királyok útján járt, sőt tovább ment, a pogányok szokását is átvette, és az ő fiait a tűzön, tűzben járatta. És ha olvassuk tovább ezt a fejezetet, akkor azt látjuk, hogy amikor ő nehézségbe került, amikor két ország is megtámadta, épp az északi országrész Izrael, és egy másik pogány ország Szíria, akkor nem az Istenhez fordult segítségért, hanem az akkori világ legnagyobb hatalmához, Asszíriához. És amikor Asszíria elindult, hogy segítsen a déli országrész királyának, és elfoglalta az egyik támadó országnak a fővárosát, Damaszkuszt, akkor elébe ment Akház király, és amit ott látott Damaszkuszban, egy Istennek szentelt, vagy Istennek épített oltárt, nyilván egy pogány Istennek, akkor hazaüzent a papnak, a főpapnak, hogy ezt az oltárt építsétek meg Jeruzsálemben is, és állítsátok föl az Isten templomában, és a rézoltárt tüntessétek onnan el, sőt a mosdómedencét is, hogy legyen hely ennek az oltárnak, és ezen az oltáron pontosan ennek a mása szerint készítsétek azt el, és ezen az oltáron tartsátok meg a reggeli, meg az esti áldozatot. És a főpap zokszó nélkül, ellenkezés nélkül végrehajtotta a király parancsát, az Isten templomában egy pogány Isten oltárát felállították, és azon hajtották végre az esteli, meg a reggeli áldozást. Hogy milyen állapotok uralkodtak ennek hatására a déli ország részben, szeretnék olvasni ebből a Proféták és királyoknak ebből a kiadásából, a 200. oldalon az első bekezdés, nem hosszú, nagyon röviden. Csak hogy lássuk, hogy ennek hatására a déli országrész milyen válságos állapotba került. Akház trónra lépése olyan félelmetes helyzet elé állította Ésaiást és társait, amely Júda országában minden eddig itt fölülmúlt. Ugyanis Ellen White is azt írja, hogy nem akármilyen válság kezdett kibontakozni a hívő nép körében. Egy olyan válság volt, amit azt mondja Ellen White, félelmetes helyzetet teremtett, ami addig még nem volt a déli ország részben. Hogy mitől volt ez félelmetes, ellenvált a következőképpen jellemzi. Sok embert, akik korábban ellenálltak a bálványimádó szokások rontásának, most rávettek a pogány istenségek imádására. Vagyis azt így ellenvált, hogy azokat a hűségeseket is, akik korábban, amikor bálványimádás veszélye megjelent a hívő nép körében, és ellenálltak ennek a törekvéseknek, most ezek az emberek is valahogy becsapódtak. És ezek az emberek is bálványimádókká váltak. Sok embert, akik korábban ellenálltak a bálványimádó szokások rontásának, most rávettek a pogány istenségek imádására. A fejedelmek is hűtlennek bizonyultak megbízatásukhoz. Hamis próféták támadtak, akik tanításukkal félrevezették a népet. Ugye ennél a mondatnál talán eszünkbe juthat az, és láthatjuk, hogy ez nem csak egy ószövetségi történetnek a jobb megismerése, hanem ennek igen komoly tanulságai lehetnek a mi időnkre is, hiszen Jézus azt mondja, hogy a végidőben sok hamis próféta támad, és sok hamis Krisztus fog megjelenni. És itt is azt írja Ellen White, hogy hamis próféták támadtak, akik tanításukkal félrevezették a népet. Most már kezdjük érteni, hogy sokan, akik korábban hűségeseknek bizonyultak, miért váltak hirtelen bálványimádókká, mert félrevezették az embereket a tanítók. Na igen, de hogyan tudják ennyire félrevezetni valakit, aki korábban hűséges volt, és akiről korábban bármilyen bálványimádás veszélye föllépett, az mindig ellenállt ennek a hamis tanításnak. Most pedig valahogy mégis beadta a derekát. Azt írja Ellen White továbbiakban, még a papok között is voltak ilyen felbérelt tanítók, a hitehagyó vezetők megtartották az istentiszteleti formákat, és azt állították, hogy Isten népe közé tartoznak. Ugye mennyire érdekes, ahogy Ellen White itt jellemzi, amit a Bibliában is olvastunk, hogy megtartja Akház, ugye, a formákat. Reggel is, meg este is, ahogy előírás van, az isteni előírást megtartják az estről és a reggeli áldozatot. Csak ugye nem ugyanazzal a tartalommal. Hiszen már egy pogányisten oltárán egy pogányistennek áldoznak. Vagyis mi volt ebben a veszély, és miért volt ez félelmetes helyzet, és miért idéződött elő az a helyzet, hogy akik korábban ellenálltak a bálványimádásnak, azok most mégis rávetődtek valahogy, vagy rávezetődtek arra, hogy hát mégiscsak a pogányokat kell szolgálni és követni. Mert a hitehagyó vezetők megtartották az istentiszteleti formákat, és azt állították, hogy Isten népe közé tartoznak. Ugye a név, vagy az elnevezés, mint kifejezés, mennyire csábító az emberi gondolkodás számára, és csak a formák alapján, és csak az elnevezés alapján, a tartalom vizsgálata nélkül, lényegében mindenki az Istentől eltávolodva azt hitte, hogy helyesen cselekszik. Miközben azt mondja Ellen White, hogy egy nagyon félelmetes helyzet állt elő. Most ennek a helyzetnek a következménye az lett, hogyha olvassuk Akház királynak a további cselekedeteit, ezt már Krónika második könyve írja le, talán emlékszünk rá Krónika második könyvéből. A 16. fejezetből. Nem, bocsánat, nem. Később, a 28. fejezetből, bocsánat, tehát Krónika második könyve 28. fejezet. Krónika második könyve 28. fejezetben azt írja, hogy Akház királynak az istentelensége és a pogány szokások követése odáig vezetett, a 24. versben, hogy összehordozta az Isten házának edényeit, és azokat összetörette, és az Úr házának ajtaját bezáratta. Tehát odáig fajult Akház király pogány szokásokban való követése, amely kezdetben abban nyilvánult meg, hogy csak a tartalmat változtattuk, a formát megtartottuk, hogy később már a formát is elvetette, és az Isten házát is bezáratta. Most ezek után következik az ő fia, aki elkezdett uralkodni, és végül is az ő személyiségéről és az ő általa létrehozott eseményről, vagy megszervezett eseményről szeretném, hogyha igazából részletesen tanulmányoznánk a bibliai leírásokat és gondolkodnánk. Ez pedig Ezékiás király története. Ugye Ezékiás királyról tudjuk, hogy a déli ország részben egy hatalmas nagy reformációt vitt végbe, és egy hatalmas nagy reform királyként tartjuk számon. És talán így jobban megérthetjük, hogy miért is tartjuk Ezékiás királyt ilyen reform királynak, hiszen látjuk az előzményeket, hogy nem akármilyen válságban vagy válságot örököl Ezékiás király. Hát Ezékiás király az apjától egy borzasztó válságot örököl, az embereknek a lelki állapota, a hitvilága, a hitbeli meggyőződése az rettentő távol van az Isten igéjétől, az Isten beszédétől, attól, amit az Isten beszéde az ő népe elé tár. Ezt a helyzetet örökli meg Ezékiás király. Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Hogy lehet az embereket ráébreszteni arra, hogy az, amit tesznek, az, amit gyakorolnak, az nem az Isten szerint való, és nem az Isten szándéka szerint való, miközben őket arról győzték meg, hogy akik őket tanítják, azok is az Isten népe közé tartozók. Ugye? Azt mondja Ellen White. Hogy mindenkit arról győztek meg, az apja uralkodása alatt, hogy bár az nem az Isten útja volt, de mégis úgy adták elő, mintha az lett volna. Hogy lehet ezeket az embereket meggyőzni arról, hogy az nem az? Hogy lehet ezeket az embereket arra ráébreszteni, hogy az, amit tesznek, az nem az Isten útján való járás? Ezékiás királyról a következőket olvashatjuk Királyok második könyvében, a 18. fejezetben. A 3., 4., 5. vers a következőképpen hangzik a Királyok második könyvének 18. fejezetében. És kedves dolgot cselekedik az Úr személy előtt, amint az ő atya Dávid cselekedett. Ő rontotta le a magaslatokat, törte le az oszlopokat, és vágta ki az aserát, és törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált, mert mindez ideig az Izrael fiai jó illatot tettek annak, és nevezték azt Nékhustánnak. Egyedül az Úrban, Izrael Istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között sem, azok között, akik ő előtte voltak. Ugye valami olyan leírás van itt Ezékiás királyról, ami hihetetlen magasságokba emeli ezt a királyt, mert azt mondja róla a Bibliánk, hogy nem volt hozzá hasonló király se előtte, se utána. Vagyis nem akármilyen jellemzés az a Szentírás erről a királyról. Előtte pedig azt olvastuk, hogy valami olyan dolgot cselekedett, amit nem biztos, hogy sokan megmertek volna tenni. A Mózes által felállított részkígyót is összetörte. Összetörte azért, mert azok az emberek, akik ugye az ő országában éltek, a júdabeliek, lényegében ebből a szoborból is egy pogányistent kreáltak. Ugye? Mert jó illattal áldoztak neki, és nevet is adtak neki. Na de, hát ezt maga az Isten első számú, Isten által kijelölt első számú vezető, Mózes által lett felállítva, ugye? Hát hogy Ezékiás összetöri ezt az érckígyót? Hát ez Istentől kapott eszköz volt, ugye? Nem akármilyen bátorság volt ebben az Ezékiásban. Hogy még egy ilyen dolgot is megmert tenni. Na de nézzük meg akkor azt közelebbről, hogy miért mondja azt a Szentírás, hogy bizony Ezékiás olyan király volt, hogy se előtte, se utána hozzá hasonló királya nem volt Isten népének, vagy a déli ország résznek. Ezt igazából Krónika második könyvéből tudjuk meg, hogy mi volt az a magatartása és az a cselekedete, amely őt ilyen jellemzés, vagy amely alapján őt így jellemzi az ige. Ez pedig Krónika második könyvének a 29., 30. és 31. fejezetéből tudjuk meg, nyilván nincs időnk arra, hogy elolvassuk minden igét. Kiemelünk néhány gondolatot, és akkor gyorsan meglátjuk, hogy mi volt itt a Ezékiás királynak a kiemelkedő tevékenysége. Hát megörökölte ezt a borzalmas válságos helyzetet Ezékiás király. Mi volt az első gondolata? 29. fejezet 44. verse. És egybehívta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket. Mi volt az első magatartás, vagy az első lépés, amit Ezékiás ebben a helyzetben tett? Mindenkit, akit az Isten szolgálatára szentelte magát, és ez volt az élethivatásra, ugye a papok és a léviták, nekik az élethivatásuk volt ez. Hogy az Isten szolgálják, vagy az Isten útján járjanak, ezeket az embereket összehívta. És egy beszédet intézett hozzájuk, nyilván ezt nem olvassuk el, mert időnk nincs. A 11. verset olvasnám csak el. Fiaim, most ne tévelyegjetek, mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván néki szolgáljatok, hogy szolgálj legyetek néki, és jó illatot szerezzetek. Ugye mire hívja föl, és mire kéri Ezékiás király ezeket az embereket? Hogy ezek az emberek gyülekezetnek az élete miről árulkodjon és mire irányuljon, hogy legyenek elkötelezett hívei az Istennek, legyenek elkötelezett hívei az Isten beszédének, és meggyőződéssel ragaszkodjanak az Isten útjához és az Isten beszédjéhez. Hogy váljanak ők ilyenekké. És miután ez a beszéd hatására, ezek az emberek, azt olvastuk róluk, hogy megszentelték magukat a 15. vers szerint, elkezdték megtisztítani, kinyitni az úrházát, amit az apja bezáratott, és megtisztították ezt a templomépületet, megtisztították az úrházát, és minden, ami tisztátalanság volt, eltávolítottak az Isten házából. Ezek után mi volt a következő lépése Ezékiás királynak? Ezt pedig elolvashatjuk a 20. versben. Miután az a papok és a léviták elszánták magukat, hogy ők elkötelezett szolgáivá válnak az Isten útjának, a következő lépés Ezékiásnak az volt, hogy összehívta a város fejedelmeit a 20. vers szerint, és felment velük az úrházába. És amikor együtt voltak a fejedelmekkel, akkor bűnért való áldozattal, vagy áldozatot mutattak be, és mindannyian bűnt vallomást tettek az eddigi életükért, és olyan mértékűvé vált ez az együttlét hatására történő áldozat, hogy olyan sok áldozni valót hoztak, hogy a léviták nem győzték azt megáldozni. Vagyis mi volt az első két lépése Ezékiásnak? Először is a lelki tanítókat, a lelki vezetőket bírta rá arra, vagy felhívással ösztönözte az Isten útjára való elköteleződésre, és másodjára pedig azokat az embereket, akik képesek arra, hogy egy népet, egy társadalmat, egy közösséget igazgassanak, vezessenek, irányítsanak, és megszervezzék annak az életét és a működését. Ugye ezek voltak a város fejedelmei, illetőleg a nép fejedelmei. Miután ezek az emberek elköteleződtek Ezékiás példájának a hatására, az Isten követésére, akkor mi volt a következő lépés, amit már Ezékiás nem egyedül hozott meg, hanem ezekkel az emberekkel. Azt a 30. fejezetben olvassuk, a 2. versben, hogy tanácsot tartottak, és eldöntötték a 2. vers szerint, hogy megtartják a páskát a 2. hónapban. Ugye ennek a döntésnek megint van egy érdekessége, hogy a páska ünnepet mikor kellett megünnepelni és megtartani. Azt az első hónap 14. napján, és Ezékiás pedig itt és a fejedelmek eldöntötték, hogy a 2. hónapban tartják meg. Ugye már elmúlt első hónap 14. a leírás szerint, de ennek ellenére olyan nagy volt az elhatározás, hogy az egész népet az Istenhez visszavezessék, hogy eldöntötték, hogy egy hónappal később, a 2. hónap 14. napján tartják meg, vagyis mit látunk az apjához képest? Ezékiás nem a formákhoz ragaszkodik, hanem a tartalomhoz. Még az apja megtartotta a formákat, és erre hivatkozással ugye az Isten népéhez tartozónak hivattatta magát, vagy magukat, addig Ezékiásnál nem a formára helyeződött a hangsúly, hanem a tartalomra. Bár elmúlt az első hónap 14-e, azt mondta Ezékiás, hogy mivel a szándékunk az tiszta és őszinte, kívánjuk keresni, ezért szerinte a 2. hónap 14. napján is elfogadja az Isten ennek a páskának a megtartását. Na de mi volt még ebben a szándékban és ebben az elhatározásban, hogy nem csak a déli országrész lakóit hívták ezek a tanácskozás hatására meg Ezékiás és a fejedelmek, hanem a követeket elküldték az északi országrészbe is. Milyen üzenettel küldték el az északi országrészbe a követeket Ezékiás király és a fejedelmek? Ezt a 30. fejezetben olvashatjuk el, és mind az egész üzenetet nem fogom elolvasni, hanem a 8. versre hívnám föl a figyelmet. Most azért meg ne keményítsétek nyakatokat, mint a ti atyáitok, adjatok kezet az Úrnak, és bemenvén az ő szent helyébe, amelyet megszentelt örökké, szolgáljatok az Úrnak a ti isteneteknek, és elfordul rólatok haragja. Vagyis mire hívta föl ebben az üzenetben Ezékiás király a küldöttei révén az északi ország rész lakóit? Ugyanarra hívja föl, mint amire fölhívta a papokat, a lévitákat és a fegyedelmeket. Azt mondja Ezékiás üzenetében az északi országrész lakóinak, szolgáljatok az Úrnak, a ti isteneteknek. Vagyis mire figyelmeztet és mire emlékezteti az Ezékiás az északi országrész lakóit, hogy ennek a népnek is van egy istene, ugye? A ti isteneteknek, annak az istennek, amely a ti istenetek, annak szolgáljatok. Annak legyetek elkötelezett hívei, az Isten beszéde iránt legyetek elkötelezettek, és meggyőződésből ragaszkodjatok az ő útjához. Vagyis az egyik legfontosabb dolog, hogy döntésre hívta mind a papokat, mind a lévitákat, mind a fejedelmeket, mind a népnek a tagjait. Döntésre hívta arra a döntésre, hogy az Isten útja iránt váljanak elkötelezetté, és szilárd elhatározásban meggyőződésből kövessék ennek az Istennek az útját. A mindennapjaikban, a gondolataikban, a beszédeikben, a cselekedeteikben, és az egész életükben nyilvánvalóvá váljon, hogy az ő életükben az Istennek a közelsége van jelen, és az Isten közelségének a hatására pedig az ő életük valóban egy Isten követő élet. Ugye erre hívja a papokat, a lévitákat, a fejedelmeket és a nép valamennyi tagját. Egy döntésre kényszeríti, vagy döntés helyzetbe állítja ezeket az embereket. És mi volt a hatása ennek a hívásnak? 10. verset olvasnám. Mikor pedig a híradók városról városra mentek az Efraim és Manassé földén, mint Zebulonig, nevetik és csúfolják őket. Ugye az Efraim és Manassé földje a bibliai leírásban mindig az északi ország részre utal, ez Izraelnek a területét jelenti, vagyis az északi ország részben lakó, elméletileg az Isten népe köré tartozók azt a fölhívást, hogy az az Isten, akiről ti neveztettek, annak az Istennek a követségében járunk, és annak az Istennek az útjára hívunk benneteket, mert mi is szeretnénk ennek az Istennek az útjára visszatérni, és szeretnénk ragaszkodni az Isten útjának a megtartásához. Erre a fölhívásra a válasz az északi ország részből nevetés és csúfolás. Mi a hatása a déli ország részben ennek a hívásnak? 13. vers. 11. verset még olvasnám. Mindazáltal némelyek az Áser, Manassé és Zebulon nemzetségéből megalázták magukat, és eljöttek Jeruzsálembe. Voltak tehát némelyek, azt mondja az ige. Ugye nagyrészt csúfolódás és nevetség volt a válasz. Némelyek azonban, mondja az ige, némelyek azonban megértették ezt a hívó üzenetet, és engedtek a hívásnak, és átmentek Jeruzsálembe. 12. vers. Júdában is ezt cselekedte az Istennek keze, adván beléjük egy akaratot, hogy engednének a király parancsolatának és a fejedelmekének az Úr beszéde szerint. Mennyire érdekes a leírás a 13. versben, hogy nyilván az Isten lelke ugyanúgy cselekedni akart az északi ország részben is, mint a déli ország részben is, de az északi ország rész lakói nyilván ellenálltak az Isten lelke munkájának, de a 12. vers azt írja, hogy a déli ország rész lakói viszont engedtek az Isten lelkének, mert azt olvashattuk, hogy az Isten keze cselekedte ezt, adván beléjük egy akaratot. Ugye mennyire érdekes ez, hogy amikor az Isten lelke által egy ember, Ezékiás király valamiféle fölhívásra, döntésre buzdít az Isten iránti elkötelezettségben, akkor az Isten is megerősíti ezt a szándékot, ezt a tevékenységet, és azt mondja, az Isten keze cselekszik az emberekben, és a déli ország részre azt mondja az ige, hogy egy akaratra jutottak. Így olvashatok a 12. versben, Júdában is ezt cselekedi az Istennek keze, mármint, hogy engedtek a hívásnak, és megalázták magukat, adván beléjük egy akaratot. Mennyire érdekes ez, hogy ahhoz, hogy egy nép egy akaratra jusson, ahhoz mi kell? Egy elszánás arra, hogy az Isten útján szeretnék járni, és erre szeretnék másokat is buzdítani. És ez a tiszta szándék, ez az őszinte elhatározás, és ennek a tiszta indítéka azt eredményezi, hogy az Isten is mellé áll ennek az elszánó cselekménynek, vagy cselekedetnek, vagy döntésnek, és az Istennek keze egy akaratra hozza össze a népet.
A 13. versben így olvashatjuk, sok nép gyűlt azért Jeruzsálembe, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepét megtartsák a második hónapban, igen nagy gyülekezet. És mit olvasunk erről az egy hetes ünnepről? Ugye tudjuk, hogy a kovásztalan kenyerek, a páska ünnep az összességében egy hétig tartott. Mit olvasunk erről az egy hetes ünnepről? 21. vers. Megtartották tehát Izrael fiai, akik Jeruzsálemben találtatnak, a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át nagy örömmel, és dicsérik vala az Urat minden nap a léviták és a papok az Úr erejét éneklő szerszámokkal. Vagyis mit olvasunk, hogy akik összegyűltek és engedtek ennek a hívásnak, egy héten keresztül együtt voltak, és megtartották ezt az Úr által rendelt ünnepet, az ószövetségi ünnepet, és mi volt, hogyan telt el ez az egy hetes ünnep? 7 napon át nagy örömmel, és dicsérték az Urat minden nap. 7 napon át együtt volt a déli országrész lakói, valamint néhányan, akik átjöttek az északi országrészbe, és nagy örömmel tudtak együtt lenni, és nagy örömmel élték át, mit élhettek át, azt mindjárt elolvasom, a Proféták és Királyok című könyv, hogy Ellen White szerint mit éltek át ezek az emberek ebben az egy hétben, mert hogy amikor véget ért az egy hét, akkor a 23. versben a következőket olvassuk, tanácsot tartott pedig az egész gyülekezet, hogy még 7 napig szenteljenek ünnepet, és így még 7 napot töltöttek el vigasságban. Vagyis amíg együtt voltak egy hétig, valami olyan tapasztalatban volt részük, amit nem akarták, hogy az véget érjen. Még egy hétig együtt akartak maradni, és még egy hétig akarták ezt a tapasztalatot maguk számára. Mi volt az, amit átéltek ezek az emberek ebben az egy, illetőleg 2 hétben? Ellen White azt írja ebben a könyvben, a Pátriárkok és Proféták című könyvben a 208. oldalon. Ez az alkalom igen hasznos volt az összegyűlt sokaság számára. A város megszentségtelenített utcáit megtisztították az Akház uralkodás alatt odahelyezett bálványszentélyektől. A kitűzött napon megtartották a páska ünnepét és a nép hála áldozatok bemutatásával és Isten akaratának tanulásával töltötte a hetet. Vagyis mivel töltötték az első hetet? Az Isten beszédének a tanulásával. Ugye azt mondja Ellen White, az Isten akaratának a tanulásával, de hát az nyilván az Isten beszédének a tanulása volt. És az Isten beszédének a tanulása mit eredményezett? Azt olvastuk, hogy nagy örömmel voltak együtt az első hétben. Vagyis ezek az emberek, akik összegyűltek, örültek, hogy együtt vannak, és együtt tanulhatják az Isten beszédét, és megérthetik, hogy mi az Isten üzenete. Az Isten beszédének a tanulása örömet okozott ezeknek az embereknek, és ezért ugye azt olvastuk, hogy ők kérték, hogy még tovább maradjanak, legalább egy hétig. A léviták nap mint nap az Úr dolgait tanították. Most értjük meg, hogy miért ezzel a lépéssel kezdte Ezékiás király az uralkodását, hogy először összehívta a lévitákat és a papokat. Mert ő kezdettől fogva tudta, hogy mit akar. Kezdettől fogva tudta, hogy a népet össze akarja hívni, és az Isten beszédét akarja őket tanítani. Na de ehhez olyan tanítók kellenek, akik meg tudják szólaltatni az Isten igéjét. Akik úgy tudják azt megszólaltatni, hogy aki hallja, az úgy érezze, hogy valóban az Úr öntözte meg, és valóban az Úr gyümölcsözővé és termővé teszi. Ugye így olvastuk, a léviták nap mint nap az Úr dolgait tanították. Ezért hívatta össze az egész népet egy páskára Ezékiás király, és ezért volt az első lépése az, hogy a léviták közül kiválogatta azokat az embereket, akik tényleg meghozták azt a döntést, hogy ők elkötelezettekké válnak az Isten szolgálatára. És ugye ezek után olvassuk azt, hogy még 7 napig együtt maradtak, és még 7 napot töltöttek el vigasságban. Tehát ez a vigasság, ez nem egy ilyen vigassága, mint a mai napok fesztiváljainak, vagy ünnepléseinek a vigassága. Ez a vigasság az Isten beszédének a megtanulásában, az Isten beszédének a megismeréséből fakadó vigasság volt. Azt is jelen vált, hogy a Páska bárány ünnepére szokás szerint szentelt 7 nap nagyon gyorsan eltelt. A nép további 7 napot akart eltölteni tanulással, hogy jobban megismerje az Úr útját. Vagyis nekik a vigasságuk az volt, hogy még többet szerettek volna tudni az Isten beszédéről, még többet szerettek volna hallani az Istenről, és még többet szerettek volna az Isten igéjéről, az Isten igéjéből hallgatni. A tanító papok folytatták az oktatást a törvénykönyvéből. Vagyis itt egy oktatás zajlott. Tanítás, oktatás és figyelés a tanításra. Ez volt a vigasság és a gyönyörűsége, ahogy olvastuk, hogy a nagy öröme ennek a népnek. A nép naponként összegyűlt a templomban, hogy dicsérettel és hálával áldozzon. Ahogy a nagy összejövetel vége közeledett, kétségtelenné vált, hogy Isten csodálatosan cselekedett a bűnbe süllyedt Júda megtérése, és mindent elsöpréssel fenyegető bálványimádás áradatának feltartóztatása érdekében. Ugye azt írja Ellen White, hogy Ezékiás király uralkodásakor egy olyan helyzetet örökölt, hogy mindent tönkretesz a fenyegető bálványimádás áradata. És Ezékiás király ezt a helyzetet megörökölve valami olyasmit cselekedett, amire azt mondja az ige, hogy se előtte, se utána ilyen király nem volt, sőt azt is mondja az ige, hogy Páskát se ünnepeltek meg így, se előtte, se utána. És mi lett ennek a hatása, az a 31. fejezetben olvashatjuk, hogy amikor ezek az emberek hazamentek, ezeknek az embereknek annyira kitisztult a gondolkodása. Ugye, mert összezavarodott az embereknek a gondolkodása, ugye? Megtartották a formákat, meg a nevet, de pogány tartalommal. Borzalmas zavar lehet az emberek fejében. És az Isten beszéde 2 hét alatt ki tudta tisztítani az emberek fejét és gondolatait úgy, hogy amikor mentek haza, a 31. fejezetben olvassuk, hogy mindenki, amikor hazaért, a saját helyén kiirtotta, összetörte és megsemmisítette az aseráknak és egyéb más isteneknek emelt építményeket, oltárokat. Vagyis a 2 hét alatt Istennek elég volt 2 hét, hogy Akház királynak a, ha jól emlékszem, 16 esztendős uralkodása alatt ti hamis tanításokat az Isten 2 hét alatt ki tudta tisztítani az emberek fejéből. Tehát Akház király 16 esztendeig terjesztette a maga istentelen útjait, és ezt az Isten 2 hét alatt kitisztította az emberek gondolataiból, és 2 hét alatt tisztává tette az emberi gondolkodást, és amikor mentek hazafele, akkor mindenhol összetörték ezek az emberek, és megsemmisítették ezeket a bálványoltárokat. Mindenki számára világossá vált és tisztává vált, hogy az, amit eddig cselekedtek, az nem a helyes út és nem a helyes irány. És ehhez mi kellett? Egy elszánt ember, egy Ezékiás király, akiben van egy szándék, egy elhatározás, hogy az Isten útjára akarom ezt a népet újra visszavezetni, összehivatni olyan embereket, akik szintén így gondolkodnak, léviták és papok és fejedelmek, és együtt megszervezni egy ilyen eseményt, ahol tisztán csendül föl az Isten beszéde 2 hétig. Igen, ám, de nyilván eltelt az időnk, de még nagyon röviden szeretnék egy eseményre utalni, hogy az ellenség, ugye, Sátán, akinek ugye a neve azt jelenti, hogy ellenség, sem nézi tétlenül egy ilyen cselekményt. És nyilván megjött az újabb válság, ami már nem lelki természetű volt, nem gondolkodásbeli válság, hanem külső fenyegetettségbeli válság. Ez Királyok második könyvében van leírva, nyilván erre sincs időnk, hogy elolvassunk minden részletet, de otthon érdemes ezeket a fejezeteket megnézni és átolvasni. Királyok második könyvében van, igen, a 18. és 19. fejezetben. Az asszír király, miután elfoglalta az északi országrészt 722-ben, Ezékiás király uralkodása idején megindul, hogy a déli országrész Júdát is elfoglalja, és meghódoltassa. Na most a bibliai leírásokból tudjuk azt, hogy Ezékiás, hogy a meginduló asszír támadásnak a lényege az volt, hogy az asszír király Királyok második könyvének a 18. fejezet 13. versében olvashatjuk a következő leírást. Ezékiás királynak pedig 14. esztendejében feljött Szanherib, Asszíria királya, Júdának minden kerített városa ellen, és elfoglalta azokat. Vagyis milyen helyzetbe került az Ezékiás király, hogy jön egy nagy hatalom, a világ akkori legnagyobb hatalma, még Egyiptomnál is erősebb, maga a király, az asszír király hadvezére mondja azt, majd mindjárt megnézzük, hogy mikor, hogy Egyiptomban bizakodtok, hogy megsegítiteket, hát ez egy nátszál. Tehát még Egyiptomra is azt mondja az asszír király, hogy ez egy nátszál. Akkor ehhez képest Júda mi volt? Tehát az akkori világ legnagyobb hatalma és birodalma megtámadta a déli országrész Júdát, és azt olvassuk a leírásban, hogy minden városát elfoglalta. Egyet nem. Jeruzsálemet. És körülbelül veszik Jeruzsálemet az asszír seregek. Ezt a könyvet azért hoztam csak, hogy az erőviszonyokat érzékeltessük egy térkép segítségével. Gyorsan felmutatnám ezt a térképet mindenki számára. Ez a színes rész, itt az Asszíria, és itt van egy kis fehér pont, Jeruzsálem. Tehát láthatjuk az erőviszonyokat, hogy nyilván gazdaságilag, katonailag, mindenféle szempontból az erőviszonyok azok egyértelműen eldöntötték előre ennek a csatának a kimenetelét. Tehát ez a színes rész, ez itt mind az asszír birodalom területe, és egy kis fehér pont, Jeruzsálem városa. Tehát egy város szemben áll egy az akkori világ leghatalmasabb birodalmával, akinek nyilván gazdaságilag, katonailag sokkal nagyobb lehetőségei vannak, a fegyverzetük nyilván sokkal modernebb, haditechnikájuk nyilván sokkal modernebb, vagyis ennek a csatának a kimenetele nem kétséges. És mi történik? Biztosan jól ismerjük a csatának a kimenetelét, de előtte, mielőtt erre rátérnénk, egy eseményre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ennek a két hétnek azért milyen hatása volt a Jeruzsálem város lakóira ebben a helyzetben. Mert ugye az asszír király valami különleges eseményhez folyamodik, nem konkrét fegyveres harcban kívánja elfoglalni Jeruzsálemet, hanem kommunikációs hadjáratot folytat a város lakói ellen, és odaküldi a fővezéreit, és azok héberül bekiabálnak a városfalakon a lakóknak. És a következőket kiabálták be. 31 és 32. verset olvasnám 2 király 18-ból. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert így szól Asszíria királya. Békéljetek meg velem, és jöjjetek ki hozzám, és kiki egyék az ő szőlőjéből, fügefájáról, és igyék az ő kútjának vizéből. Míg eljövök, és elviszlek titeket a ti földetekhez hasonló földre, gabonás és boros földre, kenyeres és szőlős földre, olajfás és mézes földre, hogy élhessetek és meg ne halljatok. Ne higgyetek Ezékiásnak, mert félrevezet benneteket, mikor azt mondja, az Úr megszabadít minket. Vagyis egy különleges kommunikációs taktikához folyamodik az ellenség, ugye nem tudjuk, hogy miért, mert a hadereje alapján nem kell neki ilyen taktikát folytatnia, de valamiért ahhoz a taktikához folyamodik, hogy valami különleges jólétet ígér a város lakóinak, ugye? Azt mondja, hogy ha megadjátok magatokat nálam, valami nagyon nagy jólétben lesz részetek. Gabonás és boros földet kaptok, mindenkinek lesz saját portája, olajfája, méze, és békében élhettek. Ugye? Hát miért ragaszkodnátok az Isten útjához, amikor ilyen helyzetben vagytok? Hát én békességet adok néktek, és jó nagy gazdagságot is. Mi volt erre a válasza a város védőinek és a város lakosságának? Egy ilyen ajánlatra milyen választ lehet adni, amikor nyilvánvaló az erőviszonyokból, hogy itt, ha megindul a támadás, akkor itt valószínűleg nekünk végünk van és meghalunk. Tehát választhatunk a halál, vagy a békességes lakozás, és egy ilyen életünk végéig biztosított, gazdag, békességes, nyugalmas élet között. Mert ha még valami csoda is történik, és véletlenül mégis mi nyerünk, akkor mi vár ránk? Egy lepusztított ország, amit újjá kell építeni. Az nem egy gabonás és boros föld. És mi volt erre a válasz a városvédőknek, a városvédőinek? 36. versből olvasom. De a nép csak hallgatott, és nem felelt néki csak egy igét sem, mert a király megparancsolta mondván, ne feleljetek neki. A város védői és a város lakossága, Jeruzsálem lakói egy ilyen kecsegtető ajánlatra nem feleltek semmit, hanem hallgattak. Vagyis ők mit választottak? Az Isten szolgálatát választották, és az Isten követését, még akkor is, ha ez az életükbe kerül. Ugye ez a döntés erről szól, hogy kapnak egy különleges ajánlatot, hogy ne hajigassatok Ezékiást, hogy az Úr megszabadít. Én még az Istennel is hatalmasabb vagyok, ugye? Majd én adok nektek bort, búzát és békességet. Ugye? És mi az Isten népének? Annak a népnek a válasza, aki átélte azt a két hetet. Mert egy ilyen helyzetben egy ilyen választ nem lehet csak úgy meghozni, ugye? Ha nincs előtte az a két hét, a két hetes együttlét, amikor megtapasztalták, hogy az Istennek hatalma van, hogy az Isten beszéd az valóban életet tartalmaz, hogy az nem csak egy papírra leírt szöveg. Ugye, mert csak úgy lehet meghozni egy ilyen döntést, ha valaki azt átéli és megtapasztalja, hogy egy asszír királynál is sokkal hatalmasabb valaki az, aki én mellettem áll, és sokkal hatalmasabb valaki az, akit én szolgálok. Na de ehhez kellett az a két hetes tapasztalat, hogy megérezzék és megtapasztalják, hogy valaki, akinél nincs hatalmasabb ebben a világegyetemben, az a valaki áll mi mellettünk. És annak a valakinek a közelségében élhetem az életem. És annak a valaki, hogyha azt a döntést hozza, hogy most meg kell halnom, akkor is vállalom, mert ő tudja, hogy mi a legjobb. És akkor sem kell a búza, a bor, meg a békesség. És mi történik ugye másnap? Ismerjük a történetet. 19. fejezet, Királyok második könyvéből a 35-36-37. Vers így hangzik. És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az asszíriabeli táborban 185 ezret, és mikor jó reggel felkeltek, ímé mindenütt holttestek hevertek, és elindult és elment, és visszafordult Szánherib Asszíria királya, és Ninivében maradt. Nem olvasom tovább. Ennyi a lényeges része ennek a versnek. Vagyis mi történik ez? Hogyan értelmezhetjük ezt a helyzetet? Hogy amikor van egy különleges válságos helyzet, amikor döntést kell hozni, és ezek az emberek meghoztak egy döntést, hogy ők az Isten mellé állnak, és az Isten mellett foglalnak állást akkor is, ha nem tudják, hogy mi lesz holnap a sorsuk. És nyilván az Isten figyelte, hogy ezek az emberek milyen döntést hoznak. Figyelte, hogy ebben a helyzetben, amikor még nem tudják, hogy mi lesz holnap a sorsuk, akkor úgy milyen döntést hoznak. És amikor ők az Isten mellé álltak, akkor Isten is ő melléjük állt. És ugye azt mondja az ige, hogy másnapra az asszír hadsereg megsemmisült. Ugye? Hogy miért nem sikerült elfoglalni az asszír királynak Jeruzsálem városát, azt a történelem tudomány a mai napig nem tudja megmondani. Herodotosz görög történetíró azt mondja, hogy egerek rágták szét az asszír hadseregnek a fegyvereit. Josephus Marius azt mondja, hogy pestis járvány támadt az asszír hadseregben. Ez a nagy könyv pedig azt írja, hogy elindult egy egyiptomi hadsereg, és attól megijedtek, és elmentek az asszírok. Vagyis fogalma sincs senkinek, hogy mi történt ott. Csak az Isten beszéde tudja megmondani, hogy mi történt. És az Isten beszédének a hitelességét mutatja az, hogy ebben a könyvben le van írva a korabeli asszír tudósítása ennek az eseménynek, és az asszíroknak a tudósítása a következőképpen hangzik a júdabeli hadjáratról. Csak röviden még ennyit felolvasnak, utána befejezzük. Bibliai Enciklopédia című könyvben a 291. oldalon, ugye a korabeli asszír beszámolók így szólnak, Hiszkia erős városai közül, ugye ez Ezékiás király, erős városai közül 46-ot megostromoltam és meghódítottam. Ugye lejött, hogy elfoglalta Júda, ahogy mondja az ige, a bekerített városokat mind elfoglalta a király, az asszír király. 200.150 embert hoztam el belőlük, ugye ennyit vittem magával a fogságba. És most figyeljünk, Ezékiást úgy zártam be fővárosába, Jeruzsálembe, akár egy madarat a kalitkákba. Hatalmam tiszteletet parancsoló nagysága lesújtotta, 30 talentum aranyat és 300 talentum ezüstöt küldött Ninivébe. És itt véget ír a lasszi krónika. Most miről szól az asszír krónika? Hogy körbezártam Jeruzsálemet, de hogy el is foglaltam, az már nincs leírva. Tehát még az asszír korabeli krónikák is, bár nem közvetlenül, de közvetett módon elismerik ugye a kudarcot, a hadjárat kudarcát. Vagyis így igazolódik vissza az Isten beszédének a hitelessége és a valódisága. Vagyis mit láttunk ebben a történetből is, hogy mi az, ami képes egy közösséget megújítani? Egyetlen egy dolog képes egy közösséget megújítani, csak az Isten beszédének az újra felfedezése. Újra megismerése, és újra átélése annak, hogy az Isten beszéde az nem csak egy könyv, nem csak egy papírlap, és nem csak íromány vagy tinta, hanem egy olyan valami, amiben élet van, ami képes megöntözni. Ha visszagondolunk egy másik történelmi példára is, amire nem sokára most ugye majd emlékezni fogunk a reformáció időszakára, akkor a reformáció mitől volt sikeres? Ugye 500 évvel korábban. Attól volt sikeres a reformáció, hogy Luther Márton újra az emberek kezébe adta az igét, és újra az igéről kezdett prédikálni. És nem kellett mellé tenni más tanítóhivatali magyarázatot, egyházatyák írásait, hanem pusztán csak magát az igét. És ugye Luther Márton maga mondta, hogy hol van az Isten egyháza? Ott, ahol az igét ugye helyesen tanítják, és az úrvacsorát helyesen osztják. Ugye Luther Márton tanítása és beszéde szerint az Isten egyháza ott van, ahol az Isten beszédét Isten beszédének tartják. Ahol a Bibliáról azt gondolják, hogy az valóban az Isten szava. És nem pedig csak egy emberi alkotás. Ott van tehát az Isten egyháza. Adja Isten, hogy mi is az ő népe közé tartozhassunk, azon népe közé, amelyik az ő beszédét, az Bibliát valóban az ő szavának tekinti, az ő szavának tartja, és nem emberi alkotásnak. Adja meg ezt az Úr mindannyiunk számára, és adja meg az Isten, hogy legyen ilyen tapasztalatunk, legyen ilyen lehetőségünk nekünk is, hogy közösségben átélhessük, hogy mit jelent az, amikor az Isten beszéde megöntöz, és az Isten beszéde életet ad. Akár egyénileg, akár pedig közösségileg. Adja meg ezt Isten, ezt a tapasztalatot mindannyiunk számára az ő kegyelméből. Amen.
Keressük meg és énekeljük el a 139-es számú közös énekünk első három verszakát, imádság után pedig a 4.-5. verszakot.